Most László Budapesti Kommunikációs és Üzletiskola rektor az Inforádió Arénájának vendége. Még egy picit visszatérnék a pontszámokhoz. Ugye most egységesebbek voltak a bejutási pontszámok, tehát ugyanarra a képzésre nagyjából ugyanúgy lehetett bejut nagyjából.
Nagyjából, nagyjából. De mondjuk annak a hallgatónak, aki pont egy ponttal,
annak, az nem
annak nagyon nem mindegy, hogy egy másik intézménybe bejutottak, annál kevesebbet.
De az, hogy nagyjából ugyanúgy lehetett bejutni, az jó vagy rossz? Mert ha egy erősebb intézményben magasabb pontszámmal lehet bejutni, akkor tudom, hogy az az erősebb intézmény. Jó az, ha nagyjából azonos pontszámmal lehet bejutni két különböző intézménybe?
Most ez teljesen logikus, amit mond, de mégsem így van, mert egyrészt van a pontszám, másrészt az első helyen jelentkezetteknek a száma. És ezek más módon hatnak. Tehát ugye az, hogy egy intézményben ütkeztek 12-en, és mindegyik 144 pontos volt, és önneki van 12 hallgatója ebből a szuperkategóriából, de többen nem jelentkeztek. Mit mondunk arra, hogy egy másik intézményben jelentkeztek 200-an, amiből az első 50-144 pontos volt, vagy lehet, hogy csak 2 volt 144 pontos, de az összes többi nagyon jó torlódik ebbe a felső kategóriába, és lehet, hogy ott a pontszám mondjuk 8-al alacsonyabb, de sokszor van, és egy nagyon jó minőségű hallgatóval. Végülis én azt mondom, hogy a 138 meg a 144 között a hallgató képességeit, jövőjét, esélyeit, adottságait tekintve nincs akkora nagy különbség. Itt ez nehéz. Egyébként hozzáteszem, hogy jövőre ugye 400 pontos lesz. Tehát,
jó, ami most úgy tűnik, hogy működik ez a rendszer, igen. Akkor ez most már így marad?
Ez nem marad így, jövőre még van változás, és ennek a változásnak remélhetőleg még további pozitív vonása lesz, hogy erősödik a verseny benne, erősödik az előre közölt tiszta feltételeknek a szerepe, és hogyha nagyobb a pontszám, nagyobb a pontérték, vagy a váltószám változik csak igazából, az azt jelenti, hogy talán jobban széthúzódik a mezőny, tehát nem torlódik mondjuk olyan sok hallgató egy pontszámnál, hanem köztük lesznek jobban különbségek, és akkor még finomabban lehet hangolni ezeket a keretszámokat. Ez azt jelenti, hogy jobban járnak a hallgatók, mert most például, hogy hozzám nem jut be 140 hallgató a 134 ponton, de hogyha ez nem ennyi lenne, nem széthúzódna, akkor ennek lehet, hogy a fele még be tudna jönni, mert ő nekik jutna még állami finanszírozás, de így az egész elvesztette, mert ugye nem jutott volna mindenkinek. Tehát kicsit abban a rendszer ilyen szempontból. Én nem hiszem, hogy ez egy alapjaiban követhetetlen lenne. Azzal nagyon fontos, hogy olyan irányba menjünk, hogy amikor megjelenik a felvételi tájékoztató könyv valamikor november vége felé, abban lehetőség szerint minden szabály előre világos legyen. És akkor van mi az alkalmazkodni, és akkor nincs ez az idegesség, mint ami most volt, hogy most hogyan osztódnak az egyes szakok között ezek a bizonyos állami finanszírozott keretek. De hozzáteszem, és ez talán kicsit fenyegető hangzik az intézmények számára, én nem tudom még, hogy a diákok számára majd mi lesz, de én szerintem ők egyre jobb helyzetben lesznek, mert őértük fognak egyre inkább harcolni az intézmények, és szerintem mindenki be fog majd jutni mindenhova, de most ez elnézést, csak kicsit cinikus megjegyzés volt, de biztos, hogy az intézmények számára kőkemény feltételek lesznek, egyre kevesebb lesz a korosztály létszáma, ennek következtében egyre kevesebb lesz a hallgató, és egyre nehezebb lesz tudomásul venni, illetve nem lehet majd nem tudomásul venni, hogy nincs több hallgató, nincs, aki bejöjjön az intézménybe.
De automatikusan minőségjavulással fognak válaszolni az intézmények? Mi gondolná oda a csökkenő számú hallgatók közül a lehető legtöbbet?
Hát ugye ez kérdés ugye, hogy ez a kisebb számú korosztály mennyire lesz tehetséges, olyan módon lesz tehetséges, mint az előző arányait tekintve. Ugye ez
tegyük föl, hogy ugyanolyan, hát igen, akkor is versenyezni a csoportért.
Hát én azt gondolom, én nem tudom, a többi intézmény hogy gondolkodik, itt vannak olyan hagyományos, régóta működő, nagy tekintélyen rendelkező nagy intézmények, akiknek óriási helyzeti előnyük van ebből adódóan, egyszerűen a brandjük annyira erős, hogy
a nevük.
Igen, az ELTE, vagy Corvinus Egyetem, vagy mások, akik most is láthatóan egy nagyon-nagyon erős pozícióban vannak, őket viszi a nevük, őnekik nagyon jó erőforrásaik vannak, szellemi, tudományos értelemben oktatókat tekintve nyilvánvalóan, infrastruktúrális értelemben már nem olyan biztos, ugye az eladósodott nagy állami intézmények bizony nagyon nehéz helyzetben vannak a gazdálkodásokat tekintve, de hát van ez a kategória, ezzel nagyon nehéz versenyezni. Mondjuk én az én intézményemmel éppen az ellenkező végletben vagyok, egy lényegesen kisebb méretű intézmény, bár már nem olyan nagyon kicsi, magánintézmény, és meglehetősen rugalmas, és nekünk nagyon fontos az, hogy ne formai, bürokratikus korlátokkal ne akadályozzák a versenyt, mert mi akarunk versenyezni, és a budapesti kommunikációs és üzleti főiskolának a filozófiája az nem az, hogy mennyiségi növekedést akar produkálni minden áron, hanem az a filozófiája, hogy növekedjen, miközben egyre jobb minőséget kínál.
Bocsássak, mivel lehet mérni? Ugye nem tegnap indult a BKF, vannak már kiment évfolyamait. Van valami mérőszám, hallgató követés, amiből azt lehetne mondani, hogy ezen a területen ilyen a sikerem, ezen a területen ilyen, ezen meg olyan, és ezt megmutatni. De aki ide akar jönni, az nálam ezzel számolhat.
Igen, egy nagyon lényeges dolog az, hogy az ember a minőséget követni tudja. Kétféle minőségügyi rendszeren mentünk át, ugye a legegyszerűbb, ez se volt egyszerű, de mondjuk ezt a bizonyos ISO minősítést a főiskola működési módjára nagyon hamar megszerezte. A másik viszont most májusban fejeztük be, átmentünk az angol állami egyetemek minőségbiztosítási vizsga folyamatán. Megkaptuk az angol állami egyetemi partnerségi minősítést, ami azt jelenti, hogy bármelyik angol állami egyetem minket partnerként kezel, hogyha mi ővelük közös oktatási vállalkozásba akarunk fogni.
Ezzel fogható? Hallgató bemegy a BKF kapuján is? Akkor valamelyik angol egyetemen folytatja a tanulmányait.
Ez októbertől így van. A londoni Middlesex Egyetem, amelyik a világon nagyon előkelő helyen van a marketing kommunikáció mesterszakjával, ővele csináljuk ezt a partnerséget, tehát a Middlesex vezetett minket végig ezen a minőségbiztosítási folyamaton. Ez egy nagyon nehéz, nagyon igényes, és a magyar akkreditációs folyamattól szellemiségében eltérő folyamat volt. Itt nem számolgatták azt, hogy hány főállású oktató ül benne az imbe egy szakon, hanem azt nézték meg, hogy hogyan biztosítjuk azt, hogy ami a tanterembe zajlik, az a lehető legjobb, és az oktató a lehető legjobbat produkálja. Tehát nem az volt első helyen, hogy a formális követelmények hogyan vannak, hanem azon, hogy van folyamatban épített minőségbiztosítás. Vagyis, hogy az oktatási folyamatban a legkülönbözőbb szinteken hogyan foglalkozunk az oktatókra. Most mondok egy példát. Van-e az oktatóknak módszertani, amit csinálnak, annak van egy folyamatos módszertani követése és javítása. Na most itt Magyarországon ez nem nagyon szokott divatos lenni.
Ezt nem is nagyon hiszem, hogy sokan értik, hogy most miről beszél. Az oktatónak mi a módszertani követése?
Hát igen, az, hogy az oktató hogyan tanít, ugye az ő oktatás módszertani felkészültsége, és ezt mi hogyan fejlesz.
Bocsánat, én még amikor egyetemre jártam, hogy az oktató úgy tanít, ahogy a kedve diktálja. Akkor ez nem így van?
Hát Magyarországon ez az általános kép, az a gyanúm, és nálunk az nem is követelmény, hogy a felsőoktatásban oktatóknak legyen pedagógusi alkalmassága, ezt nem sehol nem nézik, de kivéve a tanárszakokon természetesen. Na most ennek következtében például nekünk létre kell hozni egy olyan mechanizmust, és ezt nekünk kell kitalálni, hogy ez működjön. Na most nagyon, ez egy terület, de tudnék még 4-5-öt sorolni. Lényeg az, hogy be kell indítanunk egy csomó olyan dolgot, ami Magyarországon egyáltalán nem szokásos. És mi létrehoztuk, ezeket platformoknak hívjuk, különböző platform ködnek az intézményen belül az intézmények, az intézményünkben dolgozók legkülönbözőbb szintekről részt vesznek önként, vagy kötelezően ezeknek a platformok a munkájába, és folyamatosan dolgozzák ki, és alkalmazzák azokat a szabályokat, amiket az adott területre mi kitaláltunk. És a saját maguk az oktatók és a dolgozók csinálják. Hát ez egy nagyon izgalmas dolog, és az intézménynek a hangulatát nagyon meghatározza. Nagyon sok mindent lehet még tényleg tenni azért, hogy az intézmény versenyképességét fejlesztjük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan tevékenységek menjenek, ahol az oktató és a diák együtt produkál eredményt.
Mindig szoktam,
így van, szoktam dicsekedni azzal, hogy a főiskolánk nagyon erős az Európai Uniós forrás megszerzés, forrás menedzsmentben. Dicsekedtünk a szép új épületünkkel, amit nagyon sikeres pályázatunkkal nyertünk, és közben most már lassan 3000 embert képeztünk ki az országban pályázatikra, 19 megyében tartottunk ilyen tanfolyamokat, ezek akkreditált felnőtt képzések. Ez egy nagyon sikeres üzletága a tevékenységnek, és ugyanakkor egy nagyon komoly szellemi kihívás.
Hírek következnek, bocsánat, utána innen folytatjuk, én néztem el itt az órát, Mas László, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola rektora, az Aréna vendége.